Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Isten tiszteleteket folytassuk leülve énekléssel. A 95. Zsoltárunkat énekeljük mind a 4 versével végig. A 95. Zsoltárunkat a 24. Zsoltár dallamára énekeljük. Így kezdődik a 95. Zsoltár. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Thank you. a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Máté evangéliumából, a 21. részből az első 17 verset. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat, csíkójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzá, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság nem nagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, fejboldult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galilai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket kiment a városból Betánia, és ott töltötte az éjszakát. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Hozsánna, Hozsánna, Urunk! Áldunk és magasztalunk ezekkel a szavakkal, ahogy régen az emberek. Köszönjük neked, hogy eljöttél értünk. Köszönjük neked, hogy értünk, vállaltál mindent, amit elkészített neked az Atya. Elkészítette neked, hogy bevonulj Szamárháton Jeruzsálembe, és megtetted mindezt értünk. És utána vállaltad azt is, ami ezután következik, hogy nem Szamárháton, hanem gyalog ott a Via Dolorosán végigmentél egy keresztel a hátadon. Urunk, ennél nagyobb kegyelmet és ennél nagyobb áldozatot nem tett még értünk senki ezen a világon. Köszönjük ezt neked. Köszönjük ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet. Köszönjük neked az ünnepeket, hogy ünnepelhetünk és áldhatunk és magasztalhatunk királyként. Hogy te vagy a világ és az élet ura, hogy király vagy te a földi királyok fölött, a politikusok fölött és mindenhol a világban, a bűn fölött, az ördög fölött. Urunk, olyan csoda ez, és köszönjük mindezt neked, hogy ennyire szeretsz és ekkora szeretettel fordultál felénk. Nem tudunk más tenni, Urunk, csak megállni előtted alázattal, és azt mondani, hogy nem érdemeltük meg. Nem érdemeljük meg a kegyelmedet, és nem tudunk semmit sem tenni azért, hogy a bűneinket kiírtsuk magunkból, egyedül csak te tudod elvenni tőlünk. Urunk, eljöttünk ismét a templomba. Eljöttünk, elhoztuk a hét bűneit, elhoztuk a gondolatainkat, a vágyainkat, a kéréseinket. Kérünk, Urunk, hogy tekints most ránk, tisztíts meg szívünket, hogy áldani és magasztalni tudjunk, és be tudjuk fogadni a te szent ígédet. légy itt közöttünk ma, szent lelked által. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 331. dicséretünk első versét. A 331. dicséretünk első verse így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, nyissuk meg szívünket Isten beszéde előtt, amely az előbbi ige szakasz mellett Máté evangélium a 25. fejezetéből hangzik még hozzánk, az első 13 versből a következőképpen. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Foglaljuk el most a helyünket. Tegnap előtt a lelkészi hivatalunkba érkezett postai küldemények között meghúzódott egy rövid levélke is. Elolvasva, be kell vallanom, elszomorodtam.
írója ugyanis azt érte benne, hogy töröljük gyülekezetünk nyilvántartásából, mert, idézem a levelét, Jehova követői között a helyem. És két mondatot még hadd olvassak föl szó szerint a levélből. A Biblia tanulmányozása közben az önök tanításaiban csalódtam. Ezért Jehova tanúival kezdtem közeledni Istenhez. Többféle gondolat kavargott a fejemben, elolvasva ezt a levelet. Az is, hogy ő fogalmazta el meg vajon a levél szövegét, vagy pedig Jehova tanúi, és tulajdonképpen csak aláírották vele. De még inkább az, hogy vajon milyen tanításokban csalódott ő, és miért. Szeretném a héten majd meglátogatni őt, és ezekről egy kicsit elbeszélgetni vele, ha kész lesz rá. És aztán úgy azon gondolkoztam tovább, hogy igen, hát tanításokban lehet csalódni, például úgy is, hogy én mást szeretnék hallani, mint amit hirdetnek, mint amit Isten a teljes Szentírásban kijelentett. Ragaszkodom a saját gondolataimhoz, elvárásaimhoz, és ezeknek az igazolását várnám, vagy ezeknek a beteljesítését, és hogyha nem kapom meg, csalódottnak érzem magam. Világvasárnap történetét olvasgatva pedig az is elém jött, hogy de hát tulajdonképpen még Jézus Krisztusban is csalódtak emberek. De vajon azért csalódtak benne, mert ő megbízhatatlan, hiteltelen személy lett volna? Azt gondolom, hogy ezt aztán róla végképp nem lehet elmondani. Akkor mégis miért csalódtak benne nem kevesen? Azért, mert a személyével kapcsolatos elvárásaik tévesek, alaptalanok voltak. Tudjuk azt, hogy nagyon sokan akkor ott a zsidók között olyan messiást szerettek volna, és Jézus Krisztusra is úgy tekintettek, hogy olyan király legyen, olyan úr legyen, aki megszabadítja őket a római uralomtól. Aki az elnyomók ellen folytatott harcban az élükre áll. És mert Jézus nem cselekedte ezt, ezért elfordultak tőle, sőt, voltak, akik ellene fordultak egyenesen. Nem értették meg a gondolatait, a küldetését, hogy miért is jött el ő ide a földre, és azt szerették volna, hogy másképpen legyen ő király, úgy, ahogyan ők elképzelték. És úgy tűnik, hogy azt is elfelejtették, hogy Jézus nem ígért nekik ilyesmit, hogy majd a rómaiak ellen folytatott felszabadító harcban a vezetőjük lesz, és ő jár majd elől, kivont karddal a kezében. És aztán tovább, úgy az a kérdés is megfogalmazódott bennem, hogy vajon mi királynak tartjuk Jézus Krisztust? És hogyha azt mondjuk, mert szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztus király, mit értünk ez alatt? Vajon mi tisztán látjuk azt, hogy mit jelent az ő királysága, hogy milyen király ő? Fontos, hogy jól értsük. Éppen ezért most ezeknek a felolvasott igeszakaszoknak az alapján, ezen a virágvasárnapon egy kicsit gondoljuk végig azt, hogy milyen király is Jézus Krisztus. Az első, amit én ezekből az ige szakaszokból megértettem, az az, hogy ő olyan király, aki a népe előtt jár. Gondoljunk csak a Tisztis példázatára. Azt olvastuk, hogy kimentek a fogadására, mármint, hogy a vőlegénynek a fogadására, és tudjuk, hogy a vőlegény az maga Jézus Krisztus, aki előre ment, és vissza fog jönni, és kimentek a fogadására. Előttünk jár hát. Az emberiség történelmén gondolatban végigfutva biztosan tudnánk megnevezni olyan királyokat, akik arról váltak híressé, vagy talán inkább azt kellene mondani, hogy hírhetté, hogy mennyire kegyetlenek és erőszakosak voltak. De olyanokat is tudnánk mondani, gondolom én, akik valóban a népük előtt jártak, akik a harcokban is előttük jártak, és akik arról váltak ismerté, hogy igyekeztek védelmezni a népüket. Még inkább igaz ez a királyok királyára, Jézus Krisztusra. Sőt, azt kell mondanom, hogy rá teljes mértékben igaz ez. Előttünk járt ő. Mi mindenben járt ő előttünk. Hát először is az engedelmességben. Hogyha olvassuk az evangéliumokat, a Szentírást, akkor azt láthatjuk, hogy igen, ő is engedelmességet vár az övéitől. De hogyan teszi ezt? Úgy, hogy az engedelmességben is előttük járt. Néhány nap múlva, nagypéntek délelőtt az Isten tiszteletünkön majd felhangzik Jézus Krisztus szenvedés története, a passió, Márk evangéliumából. És az a rész is, amikor Jézus ott a Gecsemáné kertben vért izzadva küzd azért, hogy testestől, lelkestől készen legyen Isten akarata teljesítésére, élete kereszten történő feláldozására. A zsidókhoz írt levélben ezért olvashatjuk róla a következőket az 5. fejezetben. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult azelé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő, a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, mármint az engedelmességben, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. De előttünk járt Jézus a szolgálatban is. Ezek tulajdonképpen nem választhatók el igazából egymástól, de azért egy picit tekintsük végig így külön is. Azt tudjuk, hogy igen, hát azért a királyokat, mivel uralkodók, szolgálni kell. De Jézus valami ilyesmit mondott, emlékezzünk csak rá, hogy nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem azért, hogy én szolgáljak. Ez ugye már valami olyasmi, amit mi emberek, és azt gondolom, hogy a korunknak az embere nagyon szívesen hallgat. Hát ilyen király aztán jöhet, aki szolgál nekünk, sőt, még olyan szívesen elé tennénk azt az igekötőt is, hogy ki szolgál. Aki kiszolgál engem. Hát milyen nagyszerű lenne az élet így. Igen ám, csak hogy a Szentírásban olyat is olvashatunk, és ez nagy csütörtök eseménye, hogy Jézus kendőt köt maga elé, és lehajolva megmossa a tanítványok lábát egymás után sorban. És a végén ezt mondja, János evangélium a 13. fejezetében találhatjuk ezt szavait, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Vajon ez is tetszik nekünk? Vagy azt gondoljuk, hogy a szolgálat az valami alantas tevékenység? És talán valami olyasmit érzünk, hogy hát azért ezt én már nem. Mondhatnám azt, hogy derogál nekünk elvégezni. De ez a szolgálat, amelyre Jézus Krisztus hív minket, semmiképpen nem alantas tevékenység, hanem ez azt jelenti, hogy az ő munkájában vehetünk részt. És hogyha ebbe jól belegondolunk, akkor be kell látnunk, hogy ez igazából kiváltság, csodálatos ajándék, és hogy boldog, akit Jézus erre a szolgálatra elhív. Ezt ígéri nekik, aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Talán mondhatjuk azt, hogy ez a legcsodálatosabb ígérete a Szentírásnak. Aki neki szolgál, az a legnagyobb tisztességre jut. Megbecsüli azt az Atya. Mi emberek általában úgy vágyunk az elismerésre, a megbecsülésre, és sokszor hogy el tudunk keseredni, hogyha nem kapjuk meg. De vajon erre vágyunk-e? Vajon tényleg ott van-e a szívünkben ez az óhaj, hogy nem, azt szeretném én, hogy az emberek veregessék a vállamat, nem is az az igazán fontos, hanem hadd élhessek én úgy, hogy az Atya tényleg megbecsülhessen engem. Kezdjük el, hogyha még igazán nem álltunk bele ebbe a szolgálatba, még most szolgáljunk valahogy úgy, ahogyan Jézus. Sokszor egészen apró dolgokon kezdődik ez el. És ahogy elkezdjük a szolgálatot, még a kicsi dolgokat is, ahogy tesszük egymás után, egyre inkább rájövünk ennek a szolgálatnak a jó hiszére, és egyre inkább érezzük ezt. Lehet ez a szolgálat annyi is, hogy itt az Isten tiszteleten oda tartom az énekes könyvemet a mellettem ülő elé, hogyha esetleg nincs énekes könyve. Vagy lehet ez a szolgálat annyi, hogy amikor Isten tisztelet után kimegyek a templomból, akkor nem rohanok rögtön haza, hanem megállok, kicsit körbenézek, és megszólítok valakit. Elkezdek közeledni azokhoz, akiket mi igazából testvéreknek nevezünk, mert azt mondjuk, hogy testvérek vagyunk. De hát hogyan is vagyunk mi testvérek, hogyha sokszor még nem is ismerjük egymást? Vagy az is szolgálat lehet, hogyha itt ülve az Isten tiszteleten valakit észreveszek, valakire különös képen is oda kell figyelnem, és érzem, hogy Isten a szívemre helyezi őt, és imádkoznom kell érte. És akkor hordozzam imádságban őt. Ma is, holnap után is. És ne felejtkezzem el róla. És hazamenve innen a templomból, lehet az szolgálat, hogy megosztom azt, amit itt Istentől kaptam az otthon lévőkkel. De az is lehet, hogy éppen az a szolgálat, hogy most hallgassak még, és csendben vegyem körül a Krisztustól tanult szeretettel családtagjaimat. Ha igazán vágyunk arra, hogy szolgálhassunk, mint ahogyan Jézus Krisztus tette, akkor ő ebben is a segítségünkre lesz. Jézus Krisztus nem csak az engedelmességben járt elő, nem csak a szolgálatban, hanem azt láthatjuk, hogy a halálba is előttünk ment. Jézus Krisztus szolgálatának csúcsa a kereszt, amikor az életét adta oda azokért, akiket ő szeret. A kereszt pedig nem úgy van-e, hogy a mi emberi gondolkozásunk szerint sokkal inkább elbukás, vereség, teljes csőd. Hát mi látszik ott abból, hogy Jézus Krisztus király? Az a tábla, melyet Pilátus oda szögeztetett a keresztre, az ugyan jelzi, azon rajta van, hogy a zsidók királya. De hát, ha valóban király, akkor miért függ ott a kereszten olyan tehetetlenül? Ki érti vajon, hogy a világtörténelem legnagyobb diadala született ott meg, a Golgotai kereszten? A bűn és a halál feletti győzelem. Király ő valóban. De előttünk járt a feltámadásban is. Harmadnapon feltámadt. Az atya elfogadta az áldozatát, igazolta őt, az engedelmességét, a kereszten való szenvedését. És a feltámadással kezdődik el valójában Jézus Krisztus felemeltetése. De az ő feltámadása biztosíték hitünk számára a mi feltámadásunknak. Olyan zálog, amely kétségtelenné teszi, hogy a halál, mint utolsó ellenség legyőzetett. De előttünk járt ő akkor is, amikor felment a mennybe, az atya jobbjára ült. Ez a korabeli kifejezés éppen a királyi méltóságot jelenti, jelzi. Annak a kifejezése volt ez a tanítványok számára, hogy Jézus Krisztus valóban mindenek fölé helyeztetett. Csak ugyan ő az Ura mennyeknek és földnek is. Noha ezt a királyi tisztet csak az egyház látja igazából hitben. De valóban látjuk. Itt most 2008-ban, aközben, hogy országunk romlását, nyomorúságát kell tapasztalnunk, hisszük-e azt, hogy Jézus, mint az univerzum királya, úgy vezeti az egyes emberek, a társadalmi csoportok, a népek sorsát, hogy elősegítse az ő megváltott népének növekedését, fokozatos tisztulását. Hisszük mi ezt? És hisszük azt, hogy visszajövetelekkor mindenki számára nyilvánvaló lesz az ő hatalma, az ő király volta. Hogy a benne hívők valóban követhetik őt. Azt ő maga így ígérte meg, János Evangélium a 14. fejezetében olvashatjuk, az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Olyan király ő tehát, aki előttünk jár. Aki nem valahonnan a királyi trón bársonya és egyebe közül adja ki az utasításait, meg a parancsait. Előttünk jár. De olyan király ő, és ez is kiderül ezekből az ige szakaszokból, aki kész kegyelmet gyakorolni a hozzáfordulókon. Van egy ilyen mondata ennek a példázatnak, amely hangzott hozzánk, a tíz szűz példázatának, hogy a vőlegény késett. Ezt nem tudjuk, hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni. Maga Jézus jelentette ki azt, hogy ezt senki sem tudja, csak az Atya. Viszont azt elmondta Jézus, hogy milyen jelei lesznek az ő eljövetelének, illetve eljövetele közeledésének. Akik a Bibliaolvasó kalóz alapján olvassuk Isten igéjét naponta, azok tudjuk, hogy éppen mostanában kerültek ezek a fejezetek elénk, amelyekben jelekről olvashatunk. Aki nagyon türelmetlenül várja Jézust esetleg, annak úgy tűnhet, hogy ő tényleg késik. De vajon a késésének nem az-e az oka, hogy még mindig lehetőséget kíván adni az ellene lázadó embereknek a hozzáfordulásra, a hozzáközeledésre? Nem arról van szó, hogy időt kapunk még arra, hogy felismerve és elismerve a király voltát térdet hajtsunk előtte? Most, amíg még megtehetjük ezt önként? Mert azt olvassuk, hogy amikor majd ő visszajön, akkor mindenkinek térdet kell hajtani. Akkor az is, aki itt nem volt hajlandó térdre, kell, hogy roskadjon. De az már nagyon fájdalmas és keserű lesz. Ami Urunk Királyunk azt szeretné, hogyha felismerve mindazt, ami ő cselekedett értünk, és megtapasztalva az ő szeretetét, önként hajtanánk meg a térdünket most, amíg itt élünk ezen a földön. Arra vár, hogy mindazok, akik még nem fogadták el az ő kegyelmét, az ő uralmát maguk fölött, megtegyék ezt. Addig, amíg még tart a kegyelmi idő. A harmadik, amit megállapíthatunk Jézusról, mint királyról, hogy hatalmának eszköze az ige és a Szentlélek. Azt olvastuk a tíz szűz példázatában az öt okos szűzről, hogy lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Egyértelműen kiderül a példázatból az, hogy az olaj valami olyasmi lehet, ami bennünket a készenlét állapotában tart, miközben várjuk Jézust vissza. A készenlét állapotában. Még akkor is, hogyha talán fizikailag éppen alszunk. Valami olyasmi lehet az olaj, ami biztosítja számunkra az energiát az örökkévaló király szolgálatához, ami erősíti, táplálja a keresztény életünket, ami világítóvá teszi az életünket. Mik ezek hát? Isten lelke, a Szentlélek, akit maga Jézus ígért az őt követőknek mennybe menetele előtt. Aztán Isten igéje, meg a hit is ide tartozhat, amely fakadhat Isten igéje hallgatása és olvasása nyomán. És az imádság is, mely közben az elcsendesedés közben világossá válhatnak számunkra Isten gondolatai, az ő akarata. és ráhangolódhatunk azokra. Elfogadhatjuk azokat. És talán még a szolgálatot is ide vehetjük, amely követi az ilyen igazi Isten előtti elcsendesedéseket. 16. századból való hitvallásos iratunkban, a Heidelbergi Kátéban ezt olvashatjuk Jézus Krisztus királyi tisztéről. Őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Ez utóbbi megtapasztalásához, hogy tényleg igéjével és szent lelkével oltalmaz és megtart bennünket, azonban nem elég az, hadd mondjam, hogy még ha talán naponként is, de csak kötelességszerűen vesszük kezünkbe a Bibliát, valahogy úgy, hogy na gyorsan olvassuk el a mai adagot, aztán menjünk gyorsan, fussunk és végezzük a mindennapi tennivalóinkat. Ugyanis világossággá, erőforrássá az olvasott igeszakasz csak akkor lesz, hogyha magának Istennek, Isten szent lelkének a segítségül hívásával próbálom megérteni, hogy itt, most, nekem mit mond azon keresztül az Úr. Mire figyelmeztet, mit ítél meg, merre akar vezetni. Enélkül az egész Biblia a kezemben, sőt, mint a Biblia ismeret a fejemben, annyit ér, mint egy egyébként értékes lámpás, amely azonban nem világít, mert nincs benne olaj. Isten szent lelke, az igén keresztül azonban meg tudja mutatni azt, hogy az életünk hol rekedt meg, hol akadt el. Az egyik beleragadt talán a saját bőgjébe, vagy talán éppen a kisebb rendűségi érzésébe. A másik az anyagi gondoktól, a pénzhatalmától nem bír megszabadulni. A harmadikat megbénítja egy szenvedély, a negyediket fogva tartja egy félelem, vagy éppen megígéz valamilyen titkos bűn, vagy valami szomorúság. Megkötöz és távol tart bennünket a másik embertől a magunknak valóság, az önzés, a bizalmatlanság. A Szentlélek azonban nem csak megmutatni képes nekünk ezeket, hanem vezet is, és segít is bennünket az ezek elleni harcban. Ahogyan azt a már emlegetett Heidelbergi Kátéban megfogalmazták, válaszként arra a kérdésre, hogy miért hívnak téged kereszténynek. Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő feltenetésének részese vagyok, avégre, hogy a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak. Figyelünk, nem egymás ellen kell nekünk harcolni, hanem a bűn és az ördög ellen. Jézus olyan király azonban, és ez a negyedik gondolat most, e mai igeszakaszok alapján, aki győzelmet is tud adni, és győzelemre akar elvezetni bennünket. A tízszűzről szóló példázatban ez így volt megfogalmazva, hogy akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Mert hogy győzelmet tud adni ő már most is a gonosz ellen, a saját Isten ellenes kívánságaink, vágyaink elleni harcainkban is, meg a természetünk, megromlott természetünk, óemberünk ellen folytatott harcainkban is. Tud győzelmet adni nekünk. de győzelmet tud adni így is, ahogyan az előbbi Káti kérdésre adott válasz folytatódik, és azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjon. Pál apostol, akiről megtudhatjuk a Szentírásból, hogy élete valóban az örökkévaló király uralma alatt folyt, és tényleg a bűn és az ördög ellen harcolt, és küzdött az emberekért, emberek üdvösségéért. Ezt írta utolsó levelében egyik munkatársának, Timóteusnak. Meg vagyok győződve, figyeljük ezt a határozottságot, hogy meg vagyok győződve, hogy el van téve számomra az igazság koronája, amit megad nekem az igaz bíró a ma napon. És nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Egészen bizonyos jövőjük van azoknak, akik Jézusra bízzák az életüket és a jövendőjüket, mert egészen bizonyos az, hogy Jézus el fog jönni újra. És amikor ő újra megjelenik, akkor véget vet minden gonoszságnak, nyomorúságnak, szenvedésnek. Akkor lelepleződik minden hazugság. Képzeljük csak el, hogy mindenről ki fog derülni ország világ színe előtt, hogy hazugság volt, és meg lesz a következménye is. Megszünteti a nélkülözésnek minden formáját, és miután ez a teremtett világ, amit sok tekintetben mi emberek tönkretettünk, mert nem akartuk elfogadni azt, amivel elindított bennünket az Úr annak idején, hogy uralkodjál, de úgy uralkodjál a teremtett világ felett, hogy őrizd és műveld azt. És mivel ezt nem akartuk komolyan venni, ezért tönkretettük. De azt olvashatjuk Péter apostol második levelében, hogy új élet és új földet teremt a mi Urunk, amelyben igazság lesz. Mindennapi gondjaink, sokféle tennivalóink, és az a sok váratlan nehézség, amelyekbe beleütközünk, azok nagyon el tudják azonban a figyelmünket vonni mindenről. Ki gondol vajon arra, a mindennapok küzdelmei közepette, hogy Jézus eljön újra? És ki gondol arra, hogy mit tegyek azért, hogy készen legyek az ő fogadására. Olyan jó, hogy megváltunk ilyen világosan, felkészíti azokat, akik készek rá figyelni. És hogy még azt is megtudhatjuk, amit talán nem szívesen hallunk, de mégis jó, ha szembenézünk vele, hogy számolnunk kell azzal is, hogy egyre nehezebb lesz Krisztus tanítványának, követőjének lenni. Egyre többet kell szenvednünk a gonoszságok miatt. De számoljunk azzal is, hogy amit Jézus Krisztus megmondott, az igaz, hogy ő velünk lesz minden napon, hogy ő elkészítette a jövendőnket. Nagy hát a felelősségünk. Nem tudom, érezzük-e önmagunkért is, meg a körülöttünk levőkért is. Akinek Krisztus a királya, annak virágzik az élete itt a földön is, még akkor is, hogyha nehéz körülmények között kell élnie. És az lehet bizonyos abban, hogy amikor majd megérkezik a vőlegény, akkor bemehet vele a mennyegzőre. Ennek a hírnek a továbbadását az Úr ránk bízta. Legyen hát gondunk mindig az olajkészletünkre, nehogy a bezárt ajtó előtt kelljen nekünk is keseregnünk, és nehogy azt kelljen hallanunk, amit ott a példázatban az öt balga szűznek, hogy nem ismerlek téged. Az Úr azért szól újra és újra, hogy tartozhassunk mi az okos szűzek közé, azaz azok közé, akik valóban vágyva várják az ő megjelenését, de úgy várják, hogy eközben minden erejüket beleadva, magukat egészen Jézus Krisztusra bízva harcolnak a bűn és az ördög ellen. Segítsen meg ebben bennünket az Úr. Amen. Tehát az előbb már elkezdett énekünknek a második és negyedik verszakait énekeljük. 331. dicséretünk második és negyedik verszakaival válaszoljunk Isten igéjére. Ó, Szent Egyház hívek boldog országa, mi édes ez a Jézus királysága. Legyünk kicsit csöndben, és e csöndben kikiforduljon oda imádságban az Úrhoz. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked azt, hogy mi sem igazán ügyeltünk talán eddig arra, hogy a rólad alkotott képünk, felfogásunk az valóban a Szentíráson alapuljon, a te kijelentéseden alapuljon, és ennek következtében talán bennünk is voltak, vannak hamis váradalmak. Lehet, hogy ez elvitt bennünket olyan irányba, amelybe nem kellett volna elindulnunk. Köszönjük azonban azt, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy szeretetettel egyfolytában vonzasz bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk, tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy valamennyit megláthattunk a te király voltodból e mostani igeszakaszok alapján. Köszönjük, hogy rácsodálkozhattunk arra, hogy te olyan úr vagy, aki előttünk jársz, aki nem valahonnan védettségből, biztonságból osztogatod a parancsaidat, hanem előttünk mész, és láthattuk, hogy mi mindenben előttünk jártál és jársz. És köszönjük neked, hogy te kész vagy kegyelmet gyakorolni, sőt azért jöttél, hogy életünk legyen, örök életünk, és bővölködhessünk, hogy Isten országának a polgárai lehessünk. Köszönjük neked ezt a csodálatos szeretetet. És köszönjük neked, hogy azt is megérthettük, hogy a te hatalmi eszközeid az ige és a Szentlélek. Köszönjük, hogy nem hagytad a tieidet magukra, hogy mielőtt elmentél a mennybe, akkor is beszéltél arról már, hogy elküldöd a pártfogót. És áldunk és magasztalunk azért, hogy ezt az ígéretedet is teljesítetted. Köszönjük, hogy Szent Lelked által ma is ott vagy azok között, akik benned bíznak és készek téged hívni segítségül, sőt, nem csak közöttük vagy, hanem kész vagy bennük munkálkodni, bennük lakozást venni. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért is, hogy abban a nagy kiváltságban akarsz bennünket részesíteni, hogy legyünk a te munkatársaid, hogy harcoljunk mi is a bűn és az ördög ellen. Segíts nekünk ebben, ahogyan ígérted is, és ahogyan ezt is megláthattuk, hogy a te lelked az, aki megmutatja, hogy mi a rossz, mi a gonosz, de a te lelked az, aki ott van velünk, és aki munkálja bennünk a tisztulást, a bűnök, a gonosz elleni harcot is. És köszönjük, hogy te győzelemre akarsz bennünket vezetni, hogy te győztes király vagy, és mi hozzád tartozhatunk. Urunk, segíts nekünk, hogy mindebben megerősödve távozhassunk innen a te házadból, és a mindennapok között, otthonainkban, munkahelyeinken, az utcán közlekedve, bárhol megfordulunk, hadd tudjunk mi valóban így ott lenni. A te katonádként, akik a hitnek nemes harcát készek megküzdeni. Maradj így velünk, kérünk. Áld meg a betegjeinket, az egyedül maradtakat. Nyisd meg a szemünket, hogy észrevehessük őket, hogy egymás mellé állhassunk, hogy hordozhassuk egymás terhét. Áld meg, kérünk, a ránk következő hét alkalmait is, húsvét ünnepére való készülődésünket is, az előkészítő Isten tiszteleteket is, légy itt közöttünk, azokon is Szent Lelked által. Áld meg, kérünk, azt a kurzust is, amely elkezdődhetett segítségeddel az elmúlt hétfőn, hogy hadd folytathassuk rád figyelve, és legyen a te áldásod rajta, hogy rácsodálkozhassunk egyre többen arra, hogy milyen király is vagy te, és tudjunk térdet hajtani előtted. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk, és maradj velünk továbbra is, szereteteddel. Amen.
Együtt imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztustól. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessük meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az elleni vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd a ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem, hogy ma délután még egyszer találkozhatunk azokkal, akik készek eljönni, mert hogy délután 4 órától családi istentiszteletet tartunk. Sok szeretettel várjuk erre, különösképpen a családokat, gyermekes családokat, de gyülekezetünk minden tagját. Hirdetem a jövő hétnek, a nagy hétnek az alkalmait is, és sok szeretettel várunk és hívunk mindenkit ezekre az istentiszteletekre is. Hétfőtől csütörtökig, minden este 6 órától lesz istentisztelet itt a templomban. Nagy pénteken délelőtt 10 órától is tartunk istentiszteletet, amely, ahogy az ige hirdetésben már utaltam rá, a passiós istentisztelet lesz, tehát Márk evangéliuma alapján hangzik el Jézus Krisztus szenvedés története, közben sok-sok énekléssel. Este 6 órától is tartunk nagypénteken istentiszteletet itt a templomban. Ezeken az alkalmakon kívül még a hétfő esti kurzusunkat megtartjuk, tehát szeretettel várjuk a kurzus résztvevőit. Istentisztelet után, tehát 7 órától lesz ez a kurzus. És örömmel jelzem azt, hogy együtt lehettünk hétfőn már itt. A segítőkön kívül 7 testvér volt itt, de reményeink szerint még többen is leszünk, mert többen is azt jelezték, hogy ezen a hétfőn, tehát amely mögöttünk van, ezen nem tudnak jönni, de utána szeretnének jönni. Azt kérem, hogy hordozzuk továbbra is imádságban ezt az alkalmat, és valahogy pontosan ennek a bizonyos levélnek a kapcsán, amelyet mondtam, hogy érkezett ide a lelkészi hivatalunkba, valahol azt fogalmazódott meg bennem, és egyre erősebb lett bennem, hogy olyan jó lenne tulajdonképpen, hogyha minden testvér egyszer egy ilyen kurzuson részt venne is, és így végig összefüggésében látnánk tényleg a Biblia üzenetét, hogy tényleg szerezzünk ismereteket is, mert hogyha nincsenek ismereteink, ha nem ismerjük Isten igét igazán, akkor valóban nagyon könnyen félre tudnak vinni bennünket, és el tudnak vinni bennünket. Gondoljunk erre is, és ezt is hordozunk imádságunkban, hogy azért a tanulásra, az ismeretek szerzésére is szükség van, hiszen megélni is úgy tudjuk aztán igazából az Isten igéjét. Az egyéb megszokott alkalmak most ezek miatt, a nagyheti alkalmak miatt elmaradnak, tehát a nyugdíjas délelőttünk, a konfirmációs óra, ezek tehát most a nagy héten elmaradnak. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy néhány percre istentisztelet után még maradjanak majd itt. Szeretnék köszönetet mondani a héten elvégzett munkákért lent az alapsorban. Ezek elsősorban festési munkálatok voltak. Isten áldja meg azokat a testvéreket, akik az idejükből szántak ide órákat, és az erejükből is sokat, hogy szépülhessen tovább az alaksor, a gyülekezeti házunk. Áldja meg őket, ami Úrunk Istenünk gazdagon. Amint azt már láthattuk istentisztelet előtt is, elkészült a húsvéti hírlevelünk. Én istentisztelet előtt itt igyekeztem már kitenni utcák szerint sorba rakva, megpróbáltam azt is, hogy amennyire így emlékeztem, hogy ki hol szokott ülni, oda tegyem az ő levelét, illetve azokat a leveleket, amelyeknek a címzettjei még az ő utcájában laknak. Nem tudom, hogy megtalálta-e mindenki. Aki nem találta még meg a saját levelét, akkor Isten tisztelet után ott hátul még megkeresheti, illetve biztos, hogy presbiter testvérünk ott segít ebben neki. Szeretném azt is kérni, hogy aki nem kapott névre szóló hírlevelet, de szeretne, szóljon nekem, az jelezze, hogy tudjuk fölírni, bejegyezni a nevét, címét, és akkor legközelebb már így elkészülhessen számára is a hírlevél. Nagyon szépen köszönjük azoknak a munkáját is, akik közreműködtek a hírlevél elkészültében, akár úgy, hogy cikkeket, írásokat készítettek hozzá. Köszönjük a tördelő testvéreinknek is, a szerkesztő testvérünknek is a munkákat, és minden egyéb munkát, a hírlevelek hajtogatását, borítékolását, és nagyon szépen köszönjük azt is, hogyha vállaljuk azt, hogy postások leszünk, tehát nem csak a sajátunkat visszük el, hanem az utcánkba, a környékünkön, a lakókhoz is eljuttatjuk ezt a hírlevelet. Szeretném megosztani azt is a testvérekkel, amelyről már kisebb körökben beszélgettünk, például a nyugdíjas délelőttön, hogy most már, miután az alapsorunk ilyen szépen elkészül, és tényleg a gyülekezeti termünk is tágasabb lett, mivel közfalat bontottunk ki, így ott igazán van már arra lehetőség, hogy olyan szeretett vendégségeket és olyan alkalmakat rendezzünk, amelyeken úgy lehetünk együtt, hogy akár terített asztal köré is leülhetünk. Tehát nem úgy féllábon állva, bocsánat a kifejezésért, mint itt az eddigi szeretett vendégségeinken, amikor ugye itt az oldalsó részben terítettünk meg, és hát itt bizony szűkös helyen ácsorogva voltunk együtt. Talán éreztük, hogy ez azért nem egészen az igazi. Most már odalent a megnagyobbodott gyülekezeti termünkben leülhetünk tényleg asztal köré. Ezért is, mert hogy most már van lehetőség ilyenre is, de legfőképpen azért, hogy segítsük a gyülekezetünk közösségké válását. Tehát az, hogy egymást megismerhessük, egymásról tudhassunk. És ahogyan az ige tanít bennünket, egymás terhét hordozzátok, meg örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Mindezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha azért tudunk a másiknak az örömeiről, legalábbis azokról, amelyeket kész megosztani velünk, meg a gondjairól. Akkor tudunk imádságban is konkrétan gondolni rá, hogyha ezekről tudunk. Pontosan ezt a célt segítendő, elérendő, gondoltuk többek között azt, hogy olyan alkalmakat, szeretett vendégségeket szerveznénk, amelyeken országunk egy-egy tájegységéről származókat hívnánk össze. Így gondoltuk azt, hogy a legelső alkalmunk az a Szabolcs-Szatmárból származó testvéreknek az alkalma lenne, abban az értelemben, hogy ők elkészítenék azt az ételt, amely annak a tájegységnek mondjuk így, hogy specialitása, és akkor azt szolgálnák, tálalnánk föl, és akkor így ülnénk le terített asztalok köré, hogy egy kicsit tudjunk tényleg beszélgetni, együtt lenni, és aztán mi ki lehet találni, hogy lehet ezt színesíteni nyilván, akár még arról a tájegységről, valami fajta beszámolót, vagy bármi, ez már továbbgondolás és beszélgetés tárgya. Ezért most azt kérem, hogy akik közülünk Szabolcs-Szatmárból származnak, azok egy néhány percre legyenek szívesek itt maradni Isten tisztelet után. Legalábbis annyira, hogy elmondhassuk, hogy jónak tartjuk-e ezt a gondolatot, készek vagyunk-e részt venni benne, és ha igen, akkor találjunk egy időpontot, mi ugyan már gondoltunk ki, de azóta kiderült, hogy az nem lesz jó, úgyhogy találnunk el egy újabb időpontot. Tehát azt kérem, hogy néhány percre ezek a testvérek maradjanak itt Isten tisztelet után. És akkor még az adakozás lehetőségét hirdetem. Tudjuk, hogy Isten szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 398. dicséretünket keressük meg, és énekeljük végig mind az öt versével, az ötödik verszakot majd fennállva. Ez az ének is azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus király, úgy lesz, hogy Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt, így kezdődik. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Nemzeti ünnepünk alkalmából még énekeljük el a himnuszunkat. áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.